Kedves Markó elvtárs, újabb verseit megkaptam, és igazi örömmel olvastam el. Nem azt mondom, hogy mind egyformán jó, hogy itt-ott nem bicsaklanak meg, de erőteljes, biztos költői tehetséget látok megnyilvánulni bennük. Arra kérem, nagyon vigyázzon magára, tegyen meg mindent a tehetségéért, mert igen-igen nagy kár lenne, ha elcsúszna, mint azt mondani szokás. Olvasson el, tanuljon meg mindent, ami fontos, válassza mindig a nehezebbik utat. Legyen a lehető legigényesebb önmagához, mert úgy gondolom megéri. Hogy őszinte legyek, régóta nem örültem annyira fiatal költő jelentkezésének, mint az önének. Írja Székely János Markó Bélának címezve. Székely János levelei 30-40 évvel ezelőtt íródtak azokhoz a költőkhöz, akik rendszeresen publikáltak az Igaz Szóban, illetve fiatalokhoz, tehetségekhez, vagy éppen kevésbé tehetséges költőkhöz. A levelek hangneme változó, és éppen ezért izgalmas. A megszólítás sem egyforma. A Markó Béla elvtárstól, vagy a Szilágyi Domokos elvtárstól a kedves Giziig és kedves Domiig terjed. Székely János minden egyes alkalommal, indoklásával együtt írta meg elutasító levelét egy-egy verssel kapcsolatban, vagy pozitív válaszát, esetleg apró javaslatait a változtatásra, egyes szavak helyettesítésére a versben, amelyeket a cenzúra nem biztos, hogy átengedett volna. A levelekből Székely Jánosnak az illetőkhöz fűződő viszonya is átszűrődik, amely olykor baráti, néha meg nagyon is távolságtartó. Egy kor lenyomata tükröződik ezekből a levelekből, egy rovatszerkesztő napi tevékenysége, egy költő kritikája a pályakezdőkkel szemben, jóindulatú tanácsai, megalapozott szakvéleménye. A várban szervezett kiállításon Markó Béla emlékezett az egykori kollégára és rovatvezetőre Székely Jánosra, majd verseiből is ízelítőt nyert a közönség Simon Boglárka és Henn János színészek előadásában. A kiállításon közzétett levelek a novemberi látóban, nyomtatásban is megjelennek. A következőkben Szabó Robert Csaba szerkesztővel beszélgetünk. Nagyon izgalmasak ezek a szövegek, 40 éves szövegek, 30 éves szövegek, vagy még talán még több is, 50 éves szövegek is vannak. Milyen Székely János bukkan elő ezekből a levelekből vajon? Hiszen te végigolvastad őket.
Persze, nagy kincs és a Székely János levelezés. Talán a legértékesebb része, de mégiscsak ez egy nagyobb korpusz, az Igaz Szónak a levelezése. Ugye az Igaz Szóban több szerkesztő is volt, Jánosházi György, Markó Béla is, Gálfalvi György. Ezek is legalább annyira izgalmasak, és valahogy az a nagyon sok hang, az úgy még külön érdekes, hogy akkor ki hogy szólal meg, ki hogy próbálja túlélni ezeket az időket. Konkrétan az például, hogy hogyan lehet átverni a cenzúrán egy-egy verset. Székely János hangja, hogy hogyan szólal meg, az számomra eddig ismeretlen hang volt. Mivel ezeket a leveleket nem feltétlenül nyilvánosságnak szánta, néha több mindent megengedett magának. Abból, amit mondjuk a versébe beleírt, vagy általában beszélgetett az emberekkel. Például elég sok utalás van a személyes életére, hogy épp hol nyaralt, vagy azt is elmondja pont Kányádinak, hogy küldjél már verset, most nyilván nem tudom szó szerint idézni, hogy ezt a nyomorult, de ez pontos, ezt a nyomorult versrovat valahogy működjön. Néha-néha fölsejlik az a fátyol, amivel így, már nyilván mindenkinek nem írhatott ilyen személyeset, de volt egy-két jó barátja, kedvence, akiknek ezt meg tudta írni. Több ilyen utalás is van, a Lászlófi Aladárnak is írja ezt, hogy nagyon rossz verseket kap. Az volt még a nagyon meglepő számomra, és ezt soha nem gondoltam volna, hogy a fiatalokkal volt egy időszak, amikor nagyon rossz volt a viszonya, nem szerették a fiatal költők, már állandóan visszautasította őket. Megint csak arra utalok, ahogy Markó Béla elmondta, nem úgy voltak ezek a visszautasítások, hogy ilyen nagyon egyértelműen, vagy csak szűkszavúan, hogy rosszak a versek és kész, hanem azok a legérdekesebb levelek, amikor visszautasítja a költőket, mert ott részletesen leírja, hogy miért. Nagyon lelkiismeretesen leírja, hogy miért. Na most ez a fiatal költőknek nem nagyon tetszett, és ezért Farkas Árpádot, amikor fölvették 71-ben, ha jól tudom, az Igaz Szóhoz, akkor átadta nekik, és erre van levél is, hogy írja az egyik szerzőnek, hogy innentől Farkas Árpád fog foglalkozni a fiatalokkal. Tehát, hogy ő átengedte ezt, hogy majd akkor Farkas Árpád utasítsa vissza. Rengeteg ilyen különleges egyedi hang van, ami összetettebb képet állít elém, amikor ezeket a leveleket olvasom Székely Jánosról. És nyilván ezt nincs honnan tudja az, aki nem olvassa, ahogy Székely Jánost ismerjük, a szövegeink keresztül lehet megismerni. Szerintem nem szerette volna egyáltalán, és most valószínűleg elátkoz minket, hogy mi ezt tettük az ő leveleivel, hogy kiállítottuk, de mint ahogy a fáraók sem akarták annak idején, hogy majd a rengeteg kincs, amit velük együtt temettek el, az napvilágra kerüljön, de azért mégiscsak napvilágra került, és mennyire gazdagodtunk ezektől a kincsektől, ugyanúgy ezek a Székely János levelek is, azt gondolom, hogy habár kiraboljuk úgymond a hagyatékot, nem így így van nyilván, hanem felszínre hozzuk napfényre, ezek fontos dolgok, és sokat lehet tanulni belőle, történészként, filológusként, egyszerű olvasóként, bárhogyan.
De ugyanakkor elvtársnak is szólítja az embereket, tehát közeli viszonyban vannak, ezt érezzük, de a megszólítás az elvtárs. Hogyha nagyon személyes ez a levél, mert nem szántam nyilvánosságnak, mégiscsak volt egy ilyen, nem tudom, óckodás, hogyha illetlen kezekbe kerül, azért meglegyen ez a fedezék, hogy elvtárs.
Persze személyes levelek, de nem annyira személyesek. Szakmailag személyes levelek, nem mindenkit szólít elvtársnak, és nem minden évben kötelező. Volt a romániai államszocializmus évei alatt lazább, meg inkább szigorúbb évek, amikor ezeket így megkövetelték, ezeket a hivatalos formulákat, de hát nagyon sok van. Uramnak szólítják egymást, egy úrnak. Hát ez volt a kötelező formula, úgyhogy ez alól valószínűleg nem kell, és hát nyilván ezek a levelek, ezek a másodpéldányok, a minden levélből kettőt írtak, egyik ment a szerzőnek, ami nekünk megmaradt itt egyben az igaz szó dossziékban, az a másodpéldány volt, ami egyezett a szerzőnek elküldöttel, csak hogy a lap archívumába került. Na most, hogy ezt ki nézhette meg, elvileg bárki megnézhette, aki a szerkesztőségben dolgozott, vagy ne adj Isten, illetékes, illetéktelen szervek is, én ezt nem tudhatom. Hát ugye volt egy borzasztó főszerkesztője a lapnak, a Hajdú Győző, akiről azért tudjuk, hogy nagyon komolyan együttműködött a Securitatéval, de hát ez már az ő. Úgyhogy valószínű, hogy volt egy ilyen fajta, nem is félelem, hanem megfelelése, hogy akkor tartsuk be, adjuk meg a királynak, ami a királyé, de azért a személyes hang, és nyilván ezek a legjobb levelek, a személyes hang azért nagyon sok helyen ott van.
Azért azt én nagyon szerettem, és élveztem, ahogy megpróbálja átcsúsztatni azért a verseket, és nyíltan figyelmezteti a szerzőt, hogy ezek a szavak nem lesznek átmenők, hanem kéne helyettesíteni. Azért a jó indulat nyilván, hogy ott volt meg a nevelő szándék.
Persze, hát nyilvánvalóan ő azon dolgozott, hogy jó versek jelenjenek meg a labban. Ez is érdekes, hogy ilyen nyílt ötleteket, tanácsokat adott, tehát valószínű, hogy nem számított ő arra, vagy nem volt az, hogy ezt mondjuk a titkos szolgálat átnézze ezt a leveleket, de hát meg ha át is nézte, olyan főbenjáró bűnök nem hangzottak el ezekben a levelekben. Átírni nem megy át a cenzúrán, amit nem hivatalosan, nem cenzúrának, hanem sajtóhivatalnak hívtak. Egy időben megszűnt, aztán újra visszahozták. Meg hát a főszerkesztő, és meg lehetett tudni, hogy mi volt a korhangulat. Nem lehetett pessimista verseket közölni például. Ezeket rendszeresen visszautasítja, főleg Hervai Gizellánál, Szilágyi Domokosnál, de nem csak, nagyon sokaknál. Túl pessimista, nem megy.
Hervai Gizellát még pontra is teszi, ezt is szerettem, hogy egy kicsit a természetére is rávilágít, hogy ezúttal ne legyél lusta, légy szíves, küldj el.
Ó, hát Kányádira is többször, csak ez nem kerül ki. Kányádi is egy nagy halogató típus volt, legalább a Székely János leveleiből ez derül ki. Egyébként Hervait annyira én úgy éreztem a levelek alapján, és az idei márciusi számunkban jelent meg, nem szeret te annyira. Tehát ő azért távolsággal is. Abban az időben, a 60-as években együtt élt Szilágyi Domokossal, Hervai Gizella, és hát úgy írta meg ezeket a leveleket, hogy inkább Szilágyi Domokosnak szóltak, és hogyha küldtek mondjuk ketten 10 verset, abból 5-öt elfogadott mindegyiket Domitól, és Szilágyi Domokostól és Hervai Gizellától mondjuk egyet vagy egyet se. Tehát inkább Szilágyi Domokos. Voltak ilyen elfogultságai, Deák Tamás, Szilágyi Domokos, Kányádi, Lászlófi Aladár, Markó Béla volt az egyik nagy kedvence, nagyon szerette, tehát itt van is egy nagyon szép levél, ami írása méltóan szép vallomás, vagy így a tehetségének szóló, úgyhogy volt néhány ember, akit nagyon szeretett.
Válaszlevelek megvannak, vagy nem tudom, megőrzött az archívum?
Nagyon-nagyon ritkán, és főleg az első időszakból, mondjuk az 50-es évek vége fele, vagy közepe, de nem igazán. Ezek kimenő levelek.
Milyen kincsekre bukkantál egyébként még? Tehát levelezés, igen. És az archívum miket tartalmaz még?
Sok mindenfélét. A fizetési lapoktól kezdve egy-egy rendezvény megszervezésének nyomai. Nagyon érdekes volt, azt is közöltük, amit Markó Béla és Gálfalvi György az 5. évszak, az a híres nagy antológia, annak a létrehozása körüli levelezés. Van az 50-es évekből 3 képeslap Kányádi Sándortól, ami szerintem nagyon nagy kincs, amiben egyébként ő azt írja, hogy ide jönne Vásárhelyre, az Igaz Szóhoz, Igaz Szó szerkesztőnek, hogyha kap lakást. Tehát ezt Hajdú Győzőnek írja, 3-szor is megismétli, ezt 3 különböző vagy képeslapon, vagy levélben, de hogy például ezt eddig szerintem senki nem tudta, hogy neki volt egy ilyen terve, hogy ide jöjjön, úgyhogy mostantól ez is tudható.
Eltelt egy fél évszázad szinte. Manapság hogyan zajlik ehhez képest egy levelezés egy szerzővel? Kimerítő ennyire vagy?
Nagyon sokat lehetne tanulni abból, és tanulunk is abból, hogy milyen volt régebb, és hogy hogyan kell tartani a szerzőkkel a kapcsolatot. Tehát tényleg nagyon figyelemre méltó és tanulságos dolog. Sajnos ennyi minden nem fog megmaradni. Ma már e-mailekben válaszolunk, SMS-ekben, telefonon. Ugye nagyon érdekes, Szőcs Kálmánnak írt túl sok levél nincs, mert itt lakott Marosvásárhelyen, vagy ugye Markó Bélának nagyon sok levelet írt, egészen addig, míg föl nem vették a látóhoz. És onnantól ugye ezek megszűnnek, és ilyen szóbeli kapcsolatokká válnak. Úgyhogy ezek nincsenek. Nekünk már nem lesz ennyi, nem marad ennyi nyomunk.